Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a 65. Zsoltárból olvassuk. A 65. Zsoltárban így szól hozzánk Isten írott igéje. Az éneklő mesternek Zsoltár, Dávid éneke. Tied a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test, bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólsz nékünk a te igazságodban, idvességünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal, aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleittől a szélek lakói, a napkelet és nyugodt határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel, gabonát szerzesz nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, zápor esővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi, a legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja, örvendeznek és énekelnek. Kedves testvéreim, Dávid ebben a Zsoltárában, a földi Jeruzsálemben, az ott lévő Sion hegyén, a szent helyen, a szent sátorban, később a szent templomban trónját fölállító Istenhez szól, és dicséri először is megváltó munkáját, aki népének megbocsátja bűneiket, aztán megemlékezik az Úr teremtő munkájáról, melyet csodál, és aztán szót ejt Istennek a gondviselő munkálkodásáról, amivel biztosítja népének az anyagi jólétét, örömét, békességét. Tehát ebben a Zsoltárban Dávid és vele együtt mi is zengő akkordokkal dicsérjük Isten megváltó kegyelmének, teremtő hatalmának és szerető gondviselésének, tényleg örömszerző és páratlan munkáját. Nézzük végig ezt a Zsoltárunkat is, ahogy az eddigieket. Először is Isten megváltó munkájáért magasztalja az Urat. Amikor Dávid közeledik Istenhez, akkor távol van tőle minden felszínesség, minden könnyelműség. Tudja, hogy ő kicsoda, és tudja, hogy Isten kicsoda. És tudja azt, hogy Isten és közte ott van a bűn. Ott van a bűn. Ó, könyörgést meghallgató, szól Istenhez, és az első, amit kér magának, a bűnbocsánat. Nagyon fontos dolog ez, testvérek, hogy tudatosul Dávidban is, hogy a bűn az mennyire nagy akadályt jelent Istennek és az embernek a kapcsolatában. És az első dolog, amit rendezni kell az embernek Istennel, vagy Istennek az emberrel, az a bűnei problémája. Dávid itt olyan embernek látja magát, akit a bűnei terhelnek. Azt mondja itt a Zsoltárnak a 4. versében, hogy a bűneim erőt vettek rajtam, ami azt jelenti, hogy a földre nyomnak engem a bűneim. A lelkiismeret furdalás gyötör. A földre lapít, mintha egy hatalmas teher lenne az, és lenyom, nem bírok vele, nem bírom viselni, lenyom a földre, szinte belenyom a földbe, erőt vesz rajtam. Ezt a bűnterhet, ez Dávid itt nem részletezi, nem mondja el, hogy konkrétan milyen bűnökre utal. De biztos, hogy Dávidnak egy érzékeny lelkiismerete volt, és nem egy-két bűnét látta, és érezte a súlyát ezeknek, hanem sok vétkét látta. Akár a szívébe, akár a szájába, akár a kezeibe, az életébe. És azt is tudta Dávid testvérek, hogy ezek a bűnök, amiket ő elkövetett, ezek nem csak az ő bűnei, mert ezekkel hozzájárult a népének a bűneihez. Nagyon érdekes ez a megfogalmazás, hogy a bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Ő látta ezt, hogy a saját bűneim, az a népem vétkeit is gyarapították. A saját bűneimmel a népem bűneit is gyarapítottam. És ez talán még inkább megterheli őt. Még inkább megterheli, és így kér Istentől, hogy bocsásd meg. Bocsásd meg, mert ez egy olyan, vagyis úgy is mondhatnám ezt, hogy vedd le ezt a terhet most rólam. Bocsásd meg, vedd le a terhet rólam. Mert én nem bírom levetni magamról, a bűnterhét nem bírom levetni magam, nem bírom ezt a problémát megoldani. Te vagy erre egyedül képes, te vedd le rólam, mert te vagy a megváltó, te vagy a szabadító, a bűntehertől megoldó. Csodálatos ez a kezdés, Isten iránti mély tisztelet, az Isten előtti mélységes alázat jellemzi Dávidot, aki a legnagyobb akadályt, ami ott áll közte és Isten között a bűnt, ezt kéri az Úrtól, hogy vedd le rólam. Vedd le rólam, mert a földbe nyom. A pokolba juttat engem ez a teher. És így ad vissza nekem a veled való közösségnek az örömét. A veled való közösségnek az örömét. Mert olyan csodálatos, hogy ezután úgy átér ebben a Zsoltárában, hogy boldog az, akit te kiválasztasz, magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban. A bűnbocsánatot követi, az mondja Dávid, hogy magadhoz fogadod az embert, a kiválasztott embert. Magadhoz fogadod, és veled lehet. Helyreállhat a közössége veled, és még folytatja itt ezt a gondolatot, hogy és amikor ott van veled az ember, akkor megteljesedik a te házadnak javaival. Vagyis a lelkét elárasztod a te kincseiddel, kielégíted a lelki szükségleteit, mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal, ami az Isten szájából származik. Kielégíted a lelki kincseiddel az én lelkemet, és a te templomodnak a szentségével telik meg a szív, a lélek, az élet. Szent dolgokat adsz te azoknak, akik veled megbékültek, és akikkel te megbékültél. Szent dolgokat, szent örömöt, szent igazságot, szent békességet, szent reménységet. És ezekre van igazán szüksége, mert a lélek egyébként éhezik. A szentségtelen dolgok nem bírják az emberi lelket megelégíteni. Csak a szent dolgok. És te ezeket adod nekünk. Ezek a dolgok, tehát testvérek, itt a Zsoltárnak ebben az első verszakában elválaszthatatlanul épülnek egymásra. Dávid alázattal jön Istenhez. Rögtön megvallja, hogy imádatra és hódolatra, dicsőítésre méltó ez az Isten, aki meghallgatja a könyörgést, és a könyörgés első eleme az, hogy bocsásd meg a vétkeimet és a mi vétkeinket. És engedj vissza magadhoz, a te közelségedbe, és hadd teljek ott meg a te kincseiddel, a te szentséges ajándékaiddal, hogy az életem fölemelkedjen és szárnyalni kezdjen újra. Hát testvérek, ezek régi dolgok. Dávid ugye Krisztus előtt 1000 évvel élt. Mi meg Krisztus után élünk több mint 2000 éve. De a dolgok lényege nem változott. Isten ugyanaz, a bűn ugyanaz, mi is ugyanazok vagyunk. És ha mi is Istenhez közeledünk, akkor nem a szomszédasszonyhoz közeledünk, meg a szomszéd haverhoz, hanem a világ teremtőjéhez, gondviselőjéhez, és mi teremtmények vagyunk, akiket nem csak egy ilyen különbség választ el Istentől, hogy ő a teremtő, mi meg a teremtmények, hanem még ráadásul a bűneink is ott vannak. És nem tudunk más tenni mi sem, mint hogy bocsánatot kérünk. A mi vétkeinkkel, amikkel szaporítjuk a családunknak a bűneit, sőt, még a népünk vétkeit is. Most mit csináljunk? Akármilyen kellemetlen, ezek nyomasztanak bennünket, nyomasztanak, ránk terhelődnek, Sokan nem tudják, hogy mi terhelődik. Ez terhelődik rá az emberre. A bűn terhe, és ez nyomja bele a földbe, ez nyomja bele a depresszióba, ez fogja belenyomni a pokolba is. Nem tudunk mit csinálni, csak azt tudjuk, hogy bocsásd meg. Ennyit tudunk mondani. És olyan csodálatos tudnunk, hogy ez a hatalmas bűnteher, a mi bűneink terhe, meg sok embernek a bűnterhe, és Jézusra ment rá. Ő vette föl ezt a bűnterhet, és ő vitte föl a keresztfára. És ott szerezte meg ezekre az Istennek a bocsánatát azáltal, hogy föláldozta magát, vérét adta, életét adta. Azért, hogy mi, amikor úgy szólunk, mint Dávid, hogy vétkeinket bocsáss meg, akkor Isten megbocsásson nekünk. Levegye lórunk ezt a hatalmas terhet, ami a pokoli képes szorítani bennünket. Sőt, még azon túl is. Olyan jó, ha mi is tudunk így szólni az Istenhez, testvéreim, hogy vétkeinket te bocsásd meg. Sőt, a vétkeimet te bocsásd meg. Egyébként itt Dávid, testvéreim, egy olyan hatalmas útmutatást ad nekünk, amit hát nem lehet nem észrevenni. Tudnélik, ez az út, az Isten kegyelmének, bűnbocsánatának az úta vezet minket vissza igazi identitásunkhoz. Most így is mondtam, értsétek jól, hogy az ember akkor lesz igazán emberré, mikor megbocsátatnak a bűnei. És helyreáll az Istennel való közössége. És megteljesedik a szíve, a lelke, az élete az Istennek a szent ajándékaival. Az ember ekkor lesz igazán az, akinek Isten elgondolta. Ez az Isten nélkül élő ember, aki az Istennel egyáltalán nem törődik, hanem magát isteníti meg. Ezt Nietzsche úgy nevezte, hogy ez az übermensch, az ember fölötti ember. Az ember fölötti ember, aki egyébként untermensch lesz. Minél inkább übermensch lesz, annál inkább elveszíti az emberségét, és változik át valami egészen mássá, valami pokolfajzattá. Nem tudunk mit csinálni. Ha übermenchek akarunk lenni, untermenchek leszünk. Akik tönkretesszük a saját életünket, meg a környezetünket, meg mindenkit tönkreteszünk. A beszédünkkel, a gondolatainkkal, a cselekedeteinkkel. Csak istenítsük magunkat. Egyre inkább válunk pokolfajzatokká, testvérek, és tesszük a világot is egy pokollá önmagunk körül. Az ember csak úgy talál vissza ahhoz, hogy igazi ember legyen. Valódi ember legyen. Ha rájön arra, hogy ott van Isten itt meg én, és köztünk a jeges űr, amit kitöltenek a bűneim. És csak úgy fog ez a viszony helyreállni, hogyha bocsánatot kapok a bűneimre, és visszakerülök ahhoz az Istenhez, aki teremtett engem, aki megváltott engem, aki megbocsát nekem, és elkezd formálni engem, és újra az ő képét jeleníti meg rajtam, és igazi emberré tesz. Testvérek, az Dávid utat mutat nekünk, hogy találhatunk vissza valódi önmagunkhoz, akinek Isten teremtett és elgondolt bennünket. Máshogy nem, csak így. Ez az egyetlen egy út van. A Krisztusért való bűnbocsánat és kegyelem. Tehát Dávid azt mondja először Istennek, hogy Isten, méltó vagy a hódolatra és a dicsőítésre, mert nálad van a bűnbocsánat, ami helyreállít. De aztán utána Dávid gondolatai tovább mennek, és elkezdi Istent magasztalni és dicsérni az ő teremtő munkájáért. Egészen érdekes, hogy a megváltásnak ez a dallama, ami eddig uralta ezt a Zsoltát, egyszer csak átvált a teremtésnek a dallamává. Csodálatos dolgokat szólsz vagy teszel, itt inkább a tetteire történik utalás Istennek, mert azzal folytatja, hogy a te mindenható erőddel, amellyel körülövezted magadat, ezzel a te mindenható erő, mindenhatóságoddal fölemelted a hegyeket. Hegyeket építettél. Hegyeket építesz. A teremtésre utal Isten, amikor Isten megalkotta a szárazat, és gondoskodott, hogy legyenek síkvidékek, és volt, hogy gondoskodott, hogy legyenek hegyvidékek. És egyszer csak kiemelkedtek, felgyűrődtek a hegyek, a hegyláncok, az Alpok, vagy más egyéb csodálatos hegységek, hegyvidékek. Hát ezek a hegyek pedig a Szentírásban mindig valahogy az erőnek, a szilárdságnak, az állandóságnak, a változhatatlanságnak a jelképei, amik valahogy a materiális világnak a stabilitására, az állandóságára utaltak. Ezeket a hatalmas hegyeket, amire egyébként Petrarka ment fel először valamikor a középkorba azért, hogy milyen szép a hegy, és milyen onnan a kilátás. A zsidó ember Dávid jóval Petrarka előtt rácsodálkozott a hegyekre, sőt a hegyeket kiemelő és felemelő Istenre. Milyen hatalmas vagy te, aki a hegyeket alkottad. És a másik, amit fölidéz a teremtésből, amikor azt mondja, hogy a hatalmas óceánt, a tengeri vihart lecsillapítottad, vagyis hogy keretek közé szorítottad a vizet, az óceánokat keretek közé szorítottad, mert határt szabtál nekik. És azon belül mozoghatnak, de azon túl nem mehetnek. És ehhez milyen erő kell? Dávid ismerte a vizeknek az erejét, láthatta is akár a földközi tengert, és láthatta, hogy milyen ott egy vihar, amit mi elég nehezen tudunk elképzelni, ha nem láttuk. Engem egyszer nagyon megfogott, megrendített a viharnak az ereje. Valami Hollandiában voltam, és ott elvittek egy hatalmas gátrendszerhez, amivel védik a holland mélyföldet. Ne árassz el a hatalmas víz. Megtörtént sajnos velük egyszer-kétszer. Aztán így védekeztek, hogy egy hatalmas gátrendszert építettek föl. És amikor jön a tengeri vihar, akkor ott figyelik mindenféle meteorológiai előrejelző állomások, és akkor ezeket a hatalmas, hát nem is tudom, hogy írjam le őket, óriási, lenyűgöző, hatalmas zsilipeket belengedik a tengerbe. És amikor jönnek a hullámok, a nem tudom hány tíz méteres hullámok, akkor neki vágódnak ezeknek a hatalmas zsilipeknek, és ott az porlik az egész, hát egyszerűen döbbenetes az egész. Érzi az ember az erőt, hogy mik mozdulnak meg ott, és azt mondja Dávid, hogy és te megzabolázod a tengereknek az ugrását, mint a hollandok is megpróbálták. De Isten a szavával lecsendesítette a káosz vizeit. És utána azt mondja Dávid, egy kicsit tovább lépve, hogy te nem csak a hegyeket emeled fel, nem csak a vizeket zaboláztad meg és zabolázod meg, hanem a népeket is meg tudod zabolázni. Mert te, mint a teremtő, nem csak a természetet teremted, hanem a történelmet is teremted. És a zajongó népeket, a békétlen, háborgó népeket, a magukba háborgó, vagy az egymás közt vitatkozó, meg veszekedő, meg háborúzó népek között is békét tudsz teremteni. Mert hatalmad mérhetetlen és örök. És amikor látják az emberek, mondja Dávid ezt, és így látják, akár a természetet, akár a történelmet, akkor az bennük egyfelől félelmet kelt, mert te félelmetes vagy. Félelmetes hatalom, félelmetes erő, de ugyanakkor örömet is, hogy van valaki, aki ezeket kézbe tartja, és nem a maguk urai. A materialista, vagy ateista, vagy darvinista elmékben Isten eme tettei, a teremtés, vagy a történelem alkotása nem vált ki semmiféle csodálatot. Se örömöt, se rettegést, pedig kéne. De az istenfélőkbe félelmet és örömet vált ki. A gondolkodó emberekbe félelmet és örömet vált ki. Az, hogy Isten van, aki a természetet alkotta, és a történelmet irányítja. A gondolkodó emberek nem a földi dolgokat fogják dicsérni. Nem a hegyeket fogják magasztalni, meg nem a tengereket fogják magasztalni, nem is a népeket istenítik meg, hanem a mögöttük állót, az összes megalkotó, mögöttes, felettes, fenntartó, irányító, élő Istent, Izrael Istenét, Jézus Atyát. Dávid ezt teszi. És amikor itt ezt teszi Dávid, testvérek, akkor megint egy érdekes dolgot tesz. Most így mondanám, hogy visszaadja a természetnek is, meg a történelemnek is a titokzatosság. Fájt lát. A varázslatot, így mondta Max Weber, a varázslatot. Arra gondolt ez a kutató is, meg mások is, akik erről beszélnek, hogy az ember, az ateista ember minden mögül kiszedi az Istent. Minden mögül kiszedi, eltöröli, megöli az Istent. Úgy legalábbis ezzel próbálkozik, nem sikerül neki, de megpróbálja. És azt mondja, ő nincs ott a természet mögött. Nincs ott a természet mögött. A keleti filozófia odáig jutott, hogy a természetben rejlik az istenség. Ezt a Szentírás sehol nem mondja. A Szentírás azt mondja, hogy a természet mögött rejlik Isten, de jön az ateista, felvilágosult ember, és azt mondja, nincs ott semmi. Nincs ott semmi. Történelem. Nincs ott semmi mögötte. A történelem immanens erőknek a játék, a politikusok, gazdaság, katonai erők, ezek irányítják a történelmet. Mint hogy a természet is csak úgy magától jött létre, az anyag belső törvényszerűsége, meg a véletlenek sorozata létrehozta ezt a csodálatos valamit, amit természet. De nincs mögötte semmi. Se a természet mögött, se a történelem mögött, se az ember mögött nincs semmi. Te is csak a véletlen terméke vagy ember. Az anyag hozott létre önmagából. És a lényeg, testvérek, hogy valahogy ezt, ahogy így elterjedt ez a gondolat, egyszerűen Isten kitörlődött a dolgok mögül, legalábbis az emberek többségének a fejébe. Nincs ott. És az ilyen ember, akinek aki előtt a világ egy ilyen varázsától megfosztott világ lett, vagy a titokzatosságtól megfosztott világ, a misztikájától megfosztott világ lett, testvérek, az a világ micsoda? Az a világ egy gép lett. Chaplinnek a masinája, amiben az ember egy ilyen kis csavarocska, vagy egy kis szögecske. Semmi több, nincs jelentősége. Olvassuk Kafkának, Beckettnek, vagy Sartre-nak az írásait. Látszik, hogy az emberbe se látnak semmi különöst. Semmi, nincs lelkese az embernek, egy anyaghalmaz, egy sejthalmaz, amelyik úgy működik. Nincs a létének célja. Nincs a létének értelmese. Csak úgy van valamiért. Találjon magának valamit, amiért élhet. És akkor jönnek, testvérek, a különböző filmesek, meg írók, meg költők, és még tovább fosztják le a valóságról azt, amit nem lehet lefosztani egyébként, de ők megpróbálják. És egy kazalember meg elhiszi, hogy a világ az egy ilyen hely, egy gép. Amelyik úgy működik valahogy, még egy darabig talán. Erre jön Dávid, és azt mondja, hogy álljunk meg. A világ nem egy ilyen hely. És ő mondja az igazságot. A természet mögött ott áll az Isten, aki alkotta. A hatalmas szavával. És a történelem mögött bármi történik, ott áll az Isten, aki irányítja a történelmet, a népek történelmét. És az ember mögött is ott áll valaki, aki alkotta, és megvan, hogy mire alkotta. Mi az létének a célja, és mi az, amit ha betölt, akkor értelmes lesz a földi élete. Dávid visszaadja a világnak a varázslatot. Visszaadja azt a titokzatosságot, amivel az rendelkezik egyébként mind a mai napig. És így lesz ez a világ végéig. Hazugságnak egyikünk se dőljön be. Az Úr az, aki alkotta a hegyeket. Ő az, aki megzabolázza a tenger hullámait és a népek dühöngését, és végül ő lesz az, Dávidnak még ezek a szavai még egy reményt is oltanak belénk, mert olyan, mintha egy proféciát is mondana, hogy végül le fogja győzni a gonoszt. Mert ez az Isten, aki fölemelte a hegyeket, meg megzabolázza a tengert, meg irányítja a történelmet, képes arra, hogy ezt az egész világot úgy, ahogy van, megsemmisítse, és helyette egy újat teremtsen. Új eget és új földet hozzon létre, melyben igazság lakozik, és az igazság műve lesz a békesség. Az imádságot meghallgató Isten, aki megbocsátja a népe bűnét, egy új világot fog alkotni. Ahelyett, amit mi tönkretettünk, meg tönkreteszünk majd még jobban. Azáltal, hogy tagadjuk őt, hogy ott állna a dolgok mögött. Csodálatos Dávid, amikor így kezdi ezt a Zsoltárt, hogy tied a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon. Tied a hódolat és tied a dicséret, aki megbocsátod népednek bűneit. Magadhoz öleled őket. És rájuk árasztod szent ajándékait, hogy a lelküket kielégítsed, az életüket széppé tegyed, boldoggá tegyed. Te teszed ezt, aki az egész teremtett világot alkottad, a hegyeket fölemelted, a tengereket zabolázod, a történelem folyását szabályozod. Tied a hódolat, és tied a dicséret, és jó, ha mi is érezzük ezt a szívünkbe, testvérek, akár itt is, ma is. És ezek után tér át ebben a Zsoltárban a harmadik szakaszra, amelyben Istent magasztalja és hódol az Úr előtt, tudnélik, hogy ő a gondviselője az ő világának, és benne az ő népének is. Egyszerűen ez a tizedik versről a tizennegyedik vers, ez lefesti Isten gondoskodó munkáját, így mondjuk, hogy a gondviselést, amit a népe, különösen Izrael népe az ígéret földjén, de minden nép a maga földjén átélt akkoriban is, meg átél ma is. Ők különösen átélték, hogy Isten a száraz földet, hogy a kiszáradt földet, az elaszott földet elárasztja vízzel. Elárasztja vízzel. Ezt mondja itt a 10 és 11. versekben, hogy megitatod a földet, elárasztod, nagyon meggazdagítod, Isten folyója tele van vizekkel, gabonát szerzesz nékik, megitatod a barázdákat, a göröngyeket meglapítod, záporesővel lágyítod, termését megáldod, mint hogy kiáradna a víz mindenhova, egy száraz területre. A Jordán is tele van vízzel, és bőséges eső jön, az őszi, tavaszi esők. És ez a zsidó emberek számára is egyértelmű volt, most már nekünk is az, hogy víz nélkül meghal az élet. De az ő számukra ez még elevenebben a húsukba, vérükbe markolt. Víz nélkül ott nem él meg sokáig az ember. Isten erre elárasztja az ő, és ezzel gondoskodik a hatalmas termésről. Leírja itt Dávid gyönyörű képekben, hogy a vízbőségnek köszönhetően sarjad a vetés, és valami hihetetlen bőséges gabonatermést ad. Azt mondja, hogy Isten, az egész évet megkoronázod a javaiddal, egy gyönyörű kép, mint egy királynő lenne az év, amelyiket Isten elárasztja a javaival, feldíszíti őt az esküvőjére. Te hova csak nézek, mondja Dávid, mindenhol az Isten áldását látom, ahogy megy az Úr, és a lába nyomán gabona fekszik végtelen bőségbe, szinte lehetetlen betakarítani. Még a kopár száraz cseppék is, az ott lévő sík vagy dombos területek is megkizöldülnek, zöld mezővé változik, nyájak sokasága legelészik ott. A völgyeket gabona borítja, szépen ringatózó búzamezők. Egy gyönyörű képek ezek, testvérek. És mindezek a gyönyörű dolgok, amik hát biztosítják Izraelnek, a népnek a megélhetését, a túlélését, ezek a dolgok, ezek énekelnek és újonganak az Úr előtt, ezt mondja. Még a jújájak is nem bégetnek, hanem újonganak. Mint a gabonamezők is nem csak úgy vannak, meg úgy ringatoznak, hanem újonganak az Úrnak. Az ő teremtményei ezek is. És nyilván, hogy aki él ezeknek a húsával, meg ezzel a gabonával, az a nép is mit csinál? Magasztalja, örömmel, újong az Isten előtt, aki így gondoskodik róla. Isten a legjobb mezőgazdász, aki így gondoskodik népének a megélhetésétől. És látszik, hogy Dávid szemében ezek a dolgok, testvérek, ezek nem ilyen törvényszerű dolgok, hogy hát persze, hát de dolgoztunk, nem? Szántottunk, vetettünk, azt akkor a munkánknak megvan a gyümölcse, nem? Két kezem munkája ez. Ahogy mondta édesapámnak egy újszilvási parasztember, haldokolva az ágyába. Látja, tiszteletes úr, mindezt én csináltam, amit itt lát. Hát jól ment az öregnek, meg a családjának. Csak kérdezte édesapám, hogy a Józsi bácsi az esőt is maga intézte? De azt az öreg akkor megszégyelte magát. De így, a mai ember így. Dolgoztunk, azt akkor itt van, jó, hát ez a mi érdemünk, nem? Meg a szerencséjé, meg a sors keze, meg a mit tudom én, micsoda. Dávid meg itt, az Úr. Nézzétek meg, hogy megy az Isten át a mezőinken, és a lába nyomán fakad a gabona. Az ő lába, nem a mi lábunk nyomán. Meglágyítod. porhanyóssá teszed, megitatod, egyes szám második személybe beszél Istenhez. Te csinálod az egészet. Te műveled a földeinket, te áldod meg a gabonamagokat, te adod az esőt, azt is te áldod meg, hogy nem sok és nem is kevés, pont annyi, amennyi kell. Csodás állapotokat teremtettél te. Hát persze, hogy tied a hódolat és a dicséret a Sionon, mert biztosítod népednek a megélhetését, és népednek az örömét, hogy újjongjon itt minden, és örömteli legyen minden. Hát testvérek, ez csodálatos, és most itt hadd hívjam föl a figyelmeteket arra, hogy Isten igéjét, hogy olvassuk itt ezekbe a szavakba, úgy a szépséget fedezzük föl. A szépséget. Isten egy szép világot teremt a gondviselésével. Ma mindenre, amire az ember ráteszi a kezét, bemocskolja. Elveszi a szépséget a világból az ember. Bemocskolja önmagát is, bemocskolja a kapcsolatokat, minden, a beszédje mocskos az embernek, minden, amit csinál. Csak nézzük, hogy mit csinálnak politikusok, gazdasági szakért, mit tudod. De az ember eszeáll meg, sokszor egyházi emberek, a mocsok testvére. A beszennyezése az Isten szépségének, a szép világának. Isten meg szépet teremt, és ha szépet akarunk látni, akkor nem a tévét kell nézni, meg nem nyomkodni a mobiltelefonunkat, hanem nézni az igét, és nézni az ige szemüvegén keresztül a világot. És akkor meglátjuk mi is az Isten szép világát. Kicsit föltűnik előttünk Istennek a szépsége. Szoktam erről beszélni. Az Isten szépsége. Istenről így beszéltek a régi középkori teológusok, hogy ő minden szépségnek a foglalata, summum pulchrum, a szépség. Nem ez a szépség sugárzik felénk mondjuk Bachnak a zenéjébe? Vagy Kodálynak a zenéjébe? Nem ez a szépség sugárzik felénk hívő művészeknek az alkotásaiból, festményekből? Persze van más is. Vannak olyan művészek, akik nem az Isten szépségét zenésítik meg, hanem az ember által okozott káoszt. A diszharmóniát, amit mi tudunk csinálni. Úgy érzik, hogy nekik ez a feladatuk, hogy ezt szólaltassák meg. Vagy ezt fessék le. A káoszt, a töredezettséget, amit Picasso festett például. Jön Dávid, és akkor ő is fest, így a szavaival, és a szépséget festi elénk. Istent festi elénk, az Istennek a munkájába rejlő szépséget. És ezzel már örömet vált ki a szívünkből, hogy csak olvassuk ezt a Zsoltárt. Milyen más nyelv ez, testvérek? Úgy is mondhatnám, hogy a 20. századi vagy 21. századi ember tudatosan megszentségteleníti a világot. Megszentségteleníti. A megszentségtelenítésnek az utolsó lépcsőfoka volt, amikor a 19. század végén Nietzsche kimondta, hogy megöltük az Istent. Nem ölték meg, de ő úgy gondolta, hogy elintéztük az Isten kérdést. Többet ez nem is jön elő. Először kesereg rajta, aztán utána elkezd örülni, mert azt mondja, hogy most végre megnyílik az út, hogy megvalósítsuk a csodálatos világunkat. Jött ugye rácsatlakozva a marxisták nagy serege, végre a kommunista utópiát meg tudjuk csinálni, mert a legnagyobb akadály ki volt? Az Isten, meg az Istenbe hívők. De most majd harcolunk az új világért. Egyszerűen, testvérek, attól kezdve az egész európai kultúra más se csinál, mint az Istent gyalázza, megszentségteleníti a szent dolgokat. James Joyce, a nagy író, ugye jön, és akkor a híres regényének az első jelenetében már gúnytűz a latin miséből. Én nem vagyok a katolikus misének a pártján, de azért itt kezdődött valami. Aztán jönnek a többiek, Billy Joel a 70-es években, a katolikus lányok túl későn vesztik el a szüzességüket. Mindent meg kellett gyalázni. Mindent, ami szent volt, össze kell törni. A házasságot is össze kell ma törni. Mindent össze, a családot is össze kell törni. A Lil Nas X nevű hölgy Isten káromló dolgokkal tölti meg a szövegeit, a dalait, amit énekel. De bárhova mehetünk, meg a teológusokról is beszélhetünk. A teológusokról is, akik megszentségtelenítik az ígét, a Bibliát. Beszélhetünk Carl Gustav Jungról, nagy pszichológusról, aki szerint az Istennek a része a sátán is, mert ő is, de Jézus csak az egyik fia, de az Istennek van egy másik fia is, a sátán. Mert az Isten magába foglalja jót is, meg a rosszat is. Jönnek ugye Mária is a Szent Háromság része. A női elemet is be kell venni a Szent Háromságba, mondja a feminista protestáns teológia. Hát már testvérek, nincs semmi, ami szent. Nincs semmi, ami szent. Mindent lábbal kell tiporni. Ez az ember, aki mögött a sátán áll. Mert a sátán gyűlöli a szentet. És mindazt, amit a szent Isten ad magából és teremt magából. De akárhogy tapossák, testvérek, a szentet nem lehet eltaposni. Nem lehet. Ez a vigasztaló számunkra. A szentet lehet megszentségteleníteni. De eltörölni nem lehet. A Szent Isten ott áll előttünk, és ahogy látjuk Dávidnak ezt a zsoltárát is, itt az utolsó részben is, még mindig a szentet magasztalja, és vele együtt az Isten népe is magasztalja. Mi is magasztaljuk a szentet, itt a templomba, meg a szívünkbe, meg az otthonunkba, meg ahol csak vagyunk. És képtelenek vagyunk odaállni a mocsok mellé. Hát Dávid testvéreim csodálatos húrokat penget ebben a zsoltárban, és most is csak arra tudlak benneteket hívni, amire ő is hívott, engem is, meg benneteket is, hogy látjuk Istent ebben a zsoltárban, aki megbocsátja a népének a bűneit, és magához öleli őket, és elárasztja a javaival, szent javaival. Látjuk Istent, aki megteremti a világot, a semmiből létrehoz egy hatalmas, gyönyörű világot. Látjuk, ahogy gondoskodik az ő világáról, és szépen gondoskodik, és szépségekkel árasztja el a földet, még mindig, még most is, amikor az ember úgy viselkedik vele szembe, ahogy, akkor mi is megszólalunk, hogy tied a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, sőt itt a szívembe is, meg az életembe is, tied legyen a dicséret, hogy aztán örökre el ne hajjon a dicséret, hanem mindig és örökké zengjen majd a te világodban az örökké téged magasztaló ének. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy lelked által ezt a zsoltárt ihletted. Olyan sokszor énekeljük, és sokszor nem nézünk bele a mélységeibe. Most is egy kicsit érintettük, de még nagyobb mélységek is rejlenek itten. Köszönjük te néked mindazt, amit most is megértettünk belőled. Köszönjük a te dicséretedet, magasztalásodat, amit a szívünkbe oltasz most is. Magasztalunk téged, és hódolunk előtted mindenség hatalmas irányítója, aki teremtetted a mindenséget, aki fenntartod a mindenséget, aki gondját viseled a te teremtett világodnak még most is. Na, nem érdemeljük, de te gyönyörködsz az irgalmasságban. Köszönjük néked azt, hogy te vagy, aki a bűneinket megbocsátod, aki leveszed rólunk azt a terhet, ami a pokolig tud minket sodorni, és még ott is ezzel fogunk killódni. Áldunk azért, mert van bocsánat a vétkeinkre. Éppen azért, mert adtad nekünk a legnagyobbat, legcsodálatosabb ajándékot, a fiadat. Köszönjük, hogy adtad nekünk Krisztust, ami üdvözítőnket. Hadd adjuk most is neked a dicsőséget, ő érte, és hadd adjuk neked a szívünket is, Urunk, egészen. Köszönjük te néked azt, hogy tapasztalhatjuk a világ dolgai mögött a te jelenlétedet, a te gondviselő szeretetedet, hatalmadat. Ha csak körülnézünk a kertünkben, és a virágzó fákat látjuk, vagy a sarjadó füvet, vagy az illatokat érezzük, vagy a madarak énekét. Köszönjük, hogy ezek is a te műveid, és ezek mögött is észrevehetünk téged, és minden rezdülés, minden mozdulás a te dicséretedet hozhatja elő a szívünkben. Köszönjük azt is, hogy most itt együtt lehetünk, köszönjük, hogy szólhat a te igéd, köszönjük, hogy itt a szent ajándékokból részesülhetünk, melyik a lelkünket kielégítik. És köszönjük, hogy megállhatunk a varázslatos világod előtt, és megállhatunk a te varázslatos lényed előtt, és a szent előtt porigomolhat a szívünk, a lelkünk, az életünk. Áldunk azért, hogy így élhetünk, hogy hogy ezt a osztályrészt szántad minékünk, ezt az örökséget szántad minékünk, mert kiválasztottál bennünket erre. Köszönjük néked, hogy ma is itt együtt lehettünk, és hogy együtt magasztalhatunk és dicsőíthetünk téged. Kérünk, légy velünk a jövő héten is, adj látó szemeket, értő szívet, hívő szívet, téged imádó lelket minnyájunknak. Áld meg gyülekezetünket, áld meg országunkat, áld meg népünket, feléd forduló szívvel, megnyíló szemekkel, lelki ébredést adj, kérünk, kicsiknek, nagyoknak, fordítsd magad felé kormányzatunk szívét, lelkét, életét is, könyörülj meg rajtuk is, és vezesd őket az igazság ösvényeire. Köszönjük néked, hogy te vagy, aki mindent a kezedben tartasz, és mi előtted hajthatunk, most is térdet és fejet. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy e földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. A hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem azt, hogy a jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk, kivéve a pénteki alkalmakat, mert péntek május 1-je lesz, és az munkaszüneti nap, tehát a pénteki alkalmaink azok nem lesznek megtartva. Hirdetek még egy távolabbi időpontot is, május 10-én délután 16 órakor lesz az anyák napi együttlétünk, családi együttlét szokott lenni, tehát május 10-16 óra. Ki fogok tenni egy papírt, vagy már ki is van téve, vagy kiteszünk mindjárt egy papírt, hogy aki tudja, hogy jön, szívesen jön, iratkozzon föl, mert legalább egy irányszám kell ahhoz, hogy tudjunk jól készülni mindenkinek. Tehát kint lesz egy papír, és aki tudja, hogy én jövök meg a családból ennyien, tervezzük az iratkozzon föl. Köszönjük szépen az előre jelzést. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Testvéreim, a záró énekünket énekeljük, a 266. dicséretünket, 266, utána majd a himnuszunkat énekeljük, a 266. éneket mind a 4 versével énekeljük el. Egek nagy királya, magasztalunk téged, térjen nevedre dicséret. nemzeti imádságunkat énekeljük el. Áldás békesség!